Műfajok. Műfordítás. Egy költői antológiában megjelent a következő szép versszak Ady Endrétől. Jöttem a Ganges partjairól, hol álmodoztam déli verőn. A szívem egy nagy harangvirág, s finom remegések az erőm. Egy szép lelkű műfordító olvasta az antológiát, és kiváltképpen megtetszett neki ez a vers. Elhatározta, hogy beküldje egy folyóiratnak, le is fordította következőképpen. Ich kam von Ufer des Ganges. Dort träumt ich von südischen Schlager. Mein Herz, du Blüme, du Banges, du bist so zitternd, so mager. Hát, Istenem, a rím kedvéért az ember változtat egyet-mást egy ilyen műfordításban. Eddig minden rendben volt, de egy másik műfordító elolvasta a verset, nagyon megtetszett neki, és elragadtatásában nem vette észre, hogy a verset magyarból fordították németre. Eredetinek nézte, és lefordítva magyarra, ilyen formában küldte be egy magyar szépirodalmi lapnak. Ufer, a zsidó kupléíró, aludt a folyosón mélyen. Barátja Herz bíztatta, hogy ne remegjen, ne féljen. Egy kis félreértés tagadhatatlanul van a dologban, de ezekben a fenegót betűkben az ördög ismeri ki magát. Érthető, hogy a különben kitűnő műfordító a südisen szót jüdisennek olvasta. Azon kívül, hogy a Ganges szót folyosónak fordította. Istenem, nem szabad elfelejteni, hogy a Gang nálunk ilyes valamit jelent. Más baj nem is lett volna, ha történetesen nem olvassa a verset egy harmadik műfordító, aki magyar versnek nézte, lefordította, és beküldte a Gedicht magazinnak az alábbi olvasható, tökéletes átköltésben. O Dichter der alten Juden, was schlafst du im Flusssalz so tief? Hörst du nicht den stolzen Herzog, der dir in Ohren rief? No igen, ami a folyosót illeti, hát az igaz, hogyha az ember német fordító nem lett tekintettel ilyen hajszálfinom árnyalati különbségekre, hogy mi nálunk folyósó és folyosó mást jelent. Az pedig igazán meg lehet érteni, hogy egy ok nélkül előforduló Herz tulajdon névről inkább azt teszi le a fordító, hogy a herceg rövidítése. A Gedicht magazin nem is nyomozott a kérdésben tanáros nagyképűséggel, hanem elismerve a poétika licencia jogosultságát leadta a verset, és úgy került ez a negyedik műfordító kezébe, aki aztán végérvényes magyar fordításban közölte a közben világhírűvé vált költeményt, mégpedig a következő formában. A hercféle szalámiban sokkal sűrűbb a só, mint más hasonló terményekben. Hidd el, ó nyájas olvasó! Ami tekintve, hogy a Dichter szót sűrűbbnek fordítani valóban éppen úgy lehet, mint költőnek, egyelőre a legpontosabb magyar fordítása a rendkívüli költeménynek. A költő eltekintve azoktól a módosításoktól, amiket a költői forma megenged, a vers tartalmán igazán keveset változtatott, s amellett a magyar költészeten kívül még az illető szalámi gyárost is hálára kötelezte, aki reméljük kifejezést is adott hálájának, ami tulajdonképpen szép eredmény. Futurizmus. Az égbe röhögő halálpacni tekintetes szerkesztőségének Budapeste. Igen, tisztelt szerkesztő úr! Nagy érdeklődéssel olvastam nagyra becsült lapjának legutóbbi, tehát első számát, melyben az előző számokhoz képest nagy fejlődést tapasztaltam. Át vagyok hatva attól a meggyőződéstől, amelyet Proka Banda című vezércikkében a lap hátsó oldalán szerkesztőr kifejtett, mely szerint költészetünknek lépést kell tartani a kor kozmikus diametriáján, életeskedő, girbic, beltes ritmusával. Nagyon jól tudom, mire célos szerkesztő úr, és nem hiszem, hogy akadhat századunkban épesző ember, aki ne érezni. E nehéz napokban a kozmikus diametria egyre égetőbb hiányát. De ha akad is, kitűnő lapjuk néhány közleménye gyökeresen meg kell, hogy győzzék a kételkedőket.
Azonban engedje meg, szerkesztő, hogy figyelmessé tegyen, milyen kárára van irodalmunknak, hogy néhány tehetségesebb költőnk egyéniségéből hiányozván az önök által vázolt feltételek, egész eddigi költészetünknek szükségképpen el kell vesznie. Ha nem akad valaki, ki pótolná a mulasztásokat, a megmaradásra érdemes verseket lefordítsa futurista nyelvre, megmentse az enyészettől. Arra gondoltam, hogy néhány kísérletet teszek ez irányban, és mutatóba mindjárt küldök is egy példányt, hogy gondolom ezt a dolgot. Petőfinek egy ismert versét választottam, mely a mi számunkra már érthetetlen, zagyva és dagályos hamdabandázás. Megpróbáltam, hogy lehetne ezt a különben érdekes témát a futurizmus egyszerű, érthető, keresetlen nyelvén megírni. Tessék választani! Petőfi verse. Befordultam a konyhára. Befordultam a konyhába, rágyújtottam a pipára. Azaz rágyújtottam volna, hogyha az nem égett volna. A pipám javában égett, nem is mentem én a véget. Azért mentem, mert megláttam, hogy odabenn szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta, lobogott is, amint rakta. Hanem még a szeme párja, annak volt ám nagy a lángja. Én bementem, ő rám nézett. Alig, ha meg nem igézett. Égő pipám kialudott, alvó szívem meggyulladott. Ugyanaz zöldben. Konyha, hideg igazándiság, ritmus. Szín, szag, napfény, kondér, üst, csupor. Koromszag. Vonalak interferenciája. Szabad evés lehetősége, 9,8 tizedeskedése a gömbnek. Fiatal cselédes vágy berezdülése izomgyurmának, pont, Félix, büdös élet lihegés, pipa, nikotin. A vitt gélüsszak szag, tomporodik ízik hajrá zsigerben, világ, zsiger, rizs. Ritmusok, ritmusok, ritmusok. Tűz unalmas émelygős bídermeyerkedése harsány utakon, fújságos. Tanárkodó hepca, hapci. Serdülje rende mehtyen. Cikcene, cakcene, vas haszt tudafonkodás. Szem, szivárványhártya, plusz reflex, mínusz könyzacskó logaritmus, 32,41. Tangens retina, V lobogás. Eszemet adta, vette, vatta, szimfónia. Létbe döglők rákogása, fiatal testnek, illat, szag, bűz, szag, parikák. Szemem kiugrása a léttengely súrolja 30 foknyi szög alatt. Tolnai világlap, zsivaj, lárma, pályaudvar, tológép alkatrész. Ó, gallérom, te fekete madár! Párzás, párzás, tuskó testek, tumultuózus surlódása, epidermia. Pipa alváskodó taty, muty, öregség, totyak, fülránc, nirvána, kialudt. Vulkán szívem titánosza, mocskos magát Szíriuszra. Hej, hóp, én, hóp, hóruk, kr, brekeke. Én, gibic. Tarhonya Berger Anatol. A kivonatos irodalom, szinopszis. Amerikai szabadalom. Szinopszis. Magyarul ennyit jelent műkivonat, amerikaiul rövid és tömör tartalma regénynek, darabnak, oly célból, hogy a producer vagy editor képet kapjon róla, miféle áruval van dolga, s nyilatkozni tudjon. Érdekli egyáltalán, mint a szellemi tőzsde keresletének és kínálatának ismerőjét, a mű iránya, meséje, félesége. Ő ugyebár nem olvas el 40 000 művet naponta, viszont megbízik a tulajdon gyakorlott szemében és csalhatatlan hozzáértésében annyira, hogy 3 szóból meglátja, érdemes-e elolvasni magát a művet. Amerikában nem csak a kiadó és szerkesztő követeli meg a szinopszist, az olvasó is egyenértékűnek tekinti a művészi alkotással. A folytatásokban közölt regények minden részlete előtt ott áll a regény eddigi folytatásának szinopszisa. Ha egy kis szerencséd van, az utolsó folytatás kerül a kezedbe, pár perc alatt megtudhatod, mi volt a regényben. Nagyszerű nép ez, becsület szavamra. Minap azt álmodtam, hogy egy ilyen nagy amerikai színházi és kiadó tröszt lektornak szerződtetett, és megbízást adott, hogy készítsem el a szinopszisát mind a ma nevezetesebb vagy ismertebb irodalmi alkotásoknak, amiket az európai kultúra legutóbb lefolyt 2000 esztendőben produkált. A kartelbe tömörült film, színház és irodalmi cég ugyanis elhatározta, hogy mérleget csinál, ami menthető az összeomló európai kultúra csőd tömegéből, hajlandó tisztességes áron átvenni, mint nyersanyagot, s megfelelő új rendszerű gépeivel, íróival, feldolgoztatja a világ piac számára. Csak azt kötötte ki, hogy a kivonatok rövidek. Lehetőség szerint pár sorosak legyenek, még jobb, ha egy mondatba foglalom őket. A kecsegtető díjazás reményében még álmomban munkához láttam. Csináltam néhány kivonatot, míg fel nem ébredtem, akkor persze abbahagytam az egészet, nem vagyok bolond ingyen dolgozni. A nagy érdemű olvasó, amennyiben írásom olvasása közben alkalmat talál rá, álmában folytathatja megkezdett művemet. Tehát. Iliász. Írta Mr. Homérosz, keresztneve ismeretlen. De hiszen a cégnek mindegy, lehet Ödön vagy Ferenc. Magas állású, de öreg és gyenge elméjű gentleman, szép fiatal feleségét hámozatlan almával kínálja fiatalember. Ezért idegen földön nagy veszekedések, miközben többen hintalóba bújnak, és így előnyös helyzethez jutnak ravasz kapitány tanácsára. Odüsszeia, előbbi folytatása. Ravasz kapitány hazaindul, szőnyek szövődét vezető nejéhez, akit többen jó partinak tekintenek, miközben a ravasz kapitányt női zenekar csábítgatja, de ő nem dől be, és a textil aspiránsokat sport egyletté átalakítva gerelyvetésben elsőnek jön be, majd fiával társulva felvirágoztatja a régi üzletet. 1001 éjszaka. Nőgyűlölő fejedelmet felesége sokáig nem hagyja aludni, folyton mesél, míg végre megkegyelmez neki. Ödipusz. Görög katona édesanyja nem ismeri fel saját fiát, és viszont, vesd össze, nem ismer meg a saját anyám című humoreszk sorok írójától, mire a fölött való kétségbeesésében, hogy Freud Zsigmond, aki rendet tudna csinálni, csak 3000 év múlva fog megszületni, kiszúrja a szemét. Nibelungenlied. Erélyes asszonyság csintalan fia egész testét óriás csík vérével bemaszatolja, miközben nők veszekednek. Lohengrin. Mr. R. Wagner zenés darabot csinált belőle. Fiatal házas párnász éjszakán hajba kap, mert az újdonsült menyecske mindenáron tudni akarja, hogy a férje megbízható keresztény családból származik-e. Ezen megsértődve, Férj még a vonatot sem várja be. Elcsolnakázik a legközelebbi hattyúval. Robinson Crusoe. Utazó szigetre kerül, ahol mindent egyedül csinál, míg szolgához jut, akiről elnevezi a hét egyik napját, és hazamegy. Isteni színjáték. Mr. A. Dante. Szerző régi házi tanítójával különféle fegyházakat látogat, ahol már nem is élő emberek töltik halálfogytig tartó büntetésüket. Örül, hogy kikerül. Aztán a javítóintézetbe is elmennek, és mindenhová. Gulliver utazásai. Hajóorvos, alacsony és magas emberek közé kerül, és megutálja a normális termetű embereket. Lír király. Öreg kapitalista lányaira bízza vagyonát, kettő nem fizet kamatot, megőszül, harmadik segíteni akar, de már késő. Faust. Többen feldolgozták, köztük Mr. Goethe. Idős egyetemi tanár megúnya mesterségét. Gyanús alakkal szövetkezik. Steinach műtétet csináltat vele saját magán. Fiatal leányt elcsábít, fivérét leszúrja, leány börtönbe kerül gyermekgyilkosság miatt. Ember tragédiája, Mr. Madács. Házas párt lopás gyanúja miatt kilakoltatnak, rossz körülmények közt álmodoznak a jövőjükről, míg végre asszony anyának érzi magát, elhatározzák, hogy nem törődve semmivel, dolgozni fognak. Tiszta ész kritikája, Mr. Kant. Időkisasszonyról és térúrról, aki szeretik egymást, kiderül, hogy ezek szemléletünk formái, s mint ilyenek rokonok, nem vehetik el egymást. De tiszta ész az öreg bölcs kideríti, hogy magánvaló volt az ismeretlen apa, és így egymásé lehetnek. Világtörténelem. Mr. Wells mesejátéka. Ázalék átalakul emberré, de nem derül ki, hogy így jobb-e neki, vagy rosszabb. Még nincs befejezve, folytatása következik. Így írtok ti, Mr. Karinti. Európai írónak megvan a véleménye a csődbe menő európai irodalomról, és az amerikairól is, aki megveszi. Arab irodalom. Sokat hallottam az arab irodalom keleties szépségeiről, és hogy milyen gyönyörű az ezeregy mese világa. Csupa keleties bűváj és csodálatos regélő gazdagság. Elővettem hát az ezeregy ét, és a következő, igazán gyönyörű szép regét olvastam benne. Ezt a regét Seherezádi, a szépséges szultána regéli, Sahriár szultánnak, hogy meghosszabbítsa a halálos ítéletét, melyet fejére kimondtak. A kalifa három köve. Élt Bagdadban egy bűbájos kalifa, akinek igen sok pénze volt. Ez a kalifa nagyon szeretett ismeretlenül sétálni Bagdad utcáin. Egy este, amit így Bagdadott hazafelé, egy utcasarkon vén piláf árust pillantott meg, aki hangos siránkozással köveket és drágaságokat kínált a járókelőknek. A kalifa megállt és megszánta ezt az embert, válogatni kezdett kövei között. Különösen egy smaragd tetszett meg neki nagyon. Arra a kérdés, hogy honnan szerezte ezeket a köveket, a piláf árus a következő regét mondta el. Ali Baba és a 40 könyv ügynök. Az Eufrát partján élt egy híres baba, akit Ali Babának hívtak. Egy napon igen megbetegedvén magához hívatta egyikét azoknak a derviseknek, akik Arábiában a betegek gyógyításával foglalkoznak. A dervis csak hamar megjelent, és megvizsgálva Ali Babát így szólt. Ó, jó uram, ugyanaz a bajod van, mint Hasszánnak volt, akinek történetét, ha megengeded, elmondom neked. A haldokló Ali Baba megengedte, mire a dervis a következő történetet mondta el. Hasszán és az ifjú Szikai. Hasszán jómodú tevehajcsár volt Arábiában, és egy napon karaványával megindult a sivatagba. Már 3 napja mentek, mikor egyszer csak elfogyott a vízük. A muzulmánok földre vetették a müezzint, és elkezdtek hangosan imádkozni. Ekkor egy ifjú Fikai jelent meg, és így szólt Hasszánhoz. Azonnal hozok neked vizet. Tevéim egy óra múlva itt lesznek. Addig, hogy ne unatkozz, egy mesét mondok neked Szimbádról és a griffmadárról. Hasszán beleegyezett, és az ifjú Fikai így kezdte meséjét. Szimbád és a griffmadár története. Szimbád dúsgazda kereskedő volt Bagdadban. Egy napon elhatározta, hogy útra kell és meglátogatja rokonát, aki a tengeren túl lakik. Hajókat vett, amiket megrakott násfával, kókuszdióval és útra kelt. Harmadnap azonban nagy vihar tört ki, és a hajó megfeneklett. Mindenki belefulladt a vízbe, csak Szimbád menekült meg. Egy lakatlan szigetre került, ahol a parton 2 fejű emberek ültek. Szimbád üdvözölte őket, s leült közéjük. Hogy múljon az idő, az egyik 2 fejű egyik fejével egy történetet kezdett mondani. A másik fejével is mondott egy történetet. Az első a halászról és a szellemről szólt, és nagyon lekötötte Szimbád figyelmét. A halász és a szellem. Élt egyszer a tengerparton egy szegény halász, aki nagy nyomorban tengődött. Egy napon nagyon nehéz volt a hálója, és amint kihúzta, egy palackot talált benne. Kinyitva a palackot, abból hatalmas füstfelhő tört ki. Halász nagyon megijedt, és Allah nevét kiáltva a földre vetette magát. A füstből ekkor egy szellem lépett ki, és így kiáltott a halászra. Most azonnal megöllek. Nem még, mondta halász. Várd meg, amíg mesélek egyet a zöld disznóról. Azt még meghallgatom, mondta a szellem, s leült a halász mellé. Meséld! A halász mesélni kezdett. Története így hangzott. A zöld disznó. Én nem azt mondtam, hogy meséld, hanem azt mondtam, hogy mesélek a zöld disznóról. Kezdte a halász. Hát halljuk, mondta a szellem. Én nem azt mondtam, hogy halljuk, hanem azt mondtam, hogy mesélek a zöld disznóról, mondta a halász. Egyen meg a fene, mondta fáradtan és dühösen a szellem, és ott hagyta a halászt, aki ekként megmenekült. Így végezte be történetét a 2 fejű, ami igen tetszett Szimbádnak. Megáldotta a szigetet, és miután egyik hajója megvolt még, visszatette rá megmaradt rakományát, és visszatért hazájába, ahol azóta a legnagyobb nyugalomban és bölcsességben élt halála napjáig. Az ifjú Fikai elhallgatott, s Hasszán egészen elfelejtette közben szomjúságát, közben megérkezett a víz, és mindnyájan boldogan ittak belőle. Hasszán útja így sikerült, és boldogan és gazdagon tért meg Bagdadba. Mikor a dervis kész volt történetével, a haldokló Ali Baba felült ágyában, és így szólt. Allah il illah, illa ulla ella. Elillanna ella, és Mohamed utánah illana. És attól a naptól kezdve meggyógyult. Ez az én történetem, ó kalifa, mondotta a piláf árus, és mélyen meghajolt. A kalifa gazdagon megjutalmazta őt, és visszatért kastélyába. Így fejezte be meséjét Sehrezád, és hozzátette. Holnap azonban, ó szultán, el fogom mondani neked Harun al-Rasid kalifa csodálatos történetét, mely ennél nem kevésbé lesz érdekes és csodálatos. Sahriár megígérte, hogy akkor még élni hagyja egy napig, és mindnyájan elaludtak. Így szól a gyönyörű arab rege az 1001 éjszakából. Tisztelt olvasóimnak azért mondtam el, hogy ha találkoznak valakivel, meséljék el neki, és mondják meg, hogy tőlem hallották. Tegyék hozzá, hogy én egy szerény Fikai vagyok, a New York mecsetben hajóim nincsenek, Aladárnak hívnak, és a fiaim otthon halász szellemesen Ali papának hívnak. és néha elmegyek a modern Szindbádra. Illa Ella, Elilla Alla. És mondják meg az illetőnek, hogy mesélj el ő is valakinek, de vigyázzon a számokra, mert nekem már elég volt az egész arab irodalomból. Üsse meg a minki. Gondolatritmusok. Tegnap este, mint annyiszor, megint a Bibliát olvasgattam, és az én szemeimet végigvezettem a könyvek könyvének lapjain. És gyönyörködtem a gondolatok szépségein, és az én szívem örömmel telt el, befogadva a szavak értelmét. És különösen megtetszett nekem a ma költői forma, amelyben az Ótestamentum könyvei írvák, és a szavaknak azon művészete, melyel kifejezik az ő elméjük szülötteit. A gondolatritmus gyönyörű formája, mely egy dolgot más szavakkal kétszer fejez ki. És ugyanazt a beszédet elmondja még egyszer, de változtatva a mondat összetevő részeit. És igen tetszett én nekem ez a dolog, és a ma versektől főzve balék. Mert micsoda gyönyörű dolog az, hogy az embernek csak egy gondolata van, és nem jut az eszébe kettő, hanem kettőnek a fele. És mindazonáltal két mondat lesz belőle, és egynél több sor lesz az egyből. Mert főleg újságírónak igen jó dolog ez, és megörvendezteti szívét a hírlapok csinálójának. Főképpen pedig olyannak, akit soronként fizetnek, és aki az ő kenyerét megkeresi minden betűvonal után, melyet leírt az ő keze. És éreztem, hogy nekem nagyon megfelel ez az izé, és az én gondolataimnak ez tökéletes ritmusa. Azért reggel felvidult szívvel lementem a kávéházba, és hajnalban irányítám az én lépteimet a koffein tartalmú italok elárusító helyére, és mondám a pincérnek hozzon nekem egy kávét, és az én szájamtól meg ne tartóztassa a barna ital zamatját. De bár kétszer mondtam neki ugyanazt, ő egyszer se hozta a kávét, és ő nagyon jól tudta, hogy szóltam neki, hogy hozza. És végre hozott egy pohár tejet, és nem hagyta a konyhában a poharat, melyben a tehén tőgyének az ő váladéka lenne. Azaz, hogy lenne, ha tej lenne, és nem forrásnak az ő vize. És szóltam az én szívemben. Csapjon a minkő a hamisítókba, és két felhő közti villamos kisülés történjen azon jó vezetőn keresztül, amely magát embernek nevezi, de csupán oly gépezet, mely is mesterségesen változtatja a betevő falatok igaz természetét. Hogy abból neki haszna lenne, és engem az orvosok Karlsbadba küldjenek. Ezután pedig végiglapoztam a folyóiratokat, és az én ujjaim pörgetik vala a lapoknak az ő hasábjokat, és olvastam egy szép képviselőházi beszédet, és az ország tanácsának az ő jegyzeteit meg nem tartóztatám az én szemeimtől. Hogy találnék benne gondolatot, melyet ritmusban kifejezzek, és valamely mondani valót a haza sorsáról. De nem találtam abban semmi olyast, és gyönyörködtem vala egy nagy ellenzéki beszéd költői szépségeiben. És letevém ekkor az újságot, és az én kezemet kiürítém a papírok lemezétől, melyen nyomtatott betűk vagynak. És akkor asztalomhoz lépett egyik legjobb barátom, s odajött az én székemhez amaz ember, aki rosszakat szokott beszélni rólam a hátam megett. És mondám neki, hogy vagy mindig, és a te életed folyása huzamosan minő körülmények közt történik? És ő rám nézett csodálkozó szemekkel, és az ő arca vala hasonlatos a mezőnek az ő kicsiny birkáihoz. És mondám én neki, te ezt nem érted, és a te agyad bé nem fogadja az én beszédemet. Mert bizony mondom néked, ez a gondolatritmus, és ez azon beszédmód, midőn az ember egy dolgot kétszer mond. És az ő arca felderüle, és az ő feje leve hasonlatos egy villamos körtéhez, aminek az ő csapját elfordítják. S mondál nekem boldogan, most már értem, és az én lelkem bévette a te szavaid summáját. Azért hát megmondom neked, hogy miért jöttem ide, És te előtted el nem titkolom az én szándékomat. Mert bizony mondom néked, légy szíves, adjál nekem kölcsön 10 koronát, és 5 forintot ajándékozzál a te legjobb barátodnak. És mondám neki, miért adjak kölcsön 10-et, és miért ajándékozzak még 5-öt? Hiszen az 20 korona, amiből te csak 5-öt akarsz visszaadni. És felele ő. Az csak olyan gondolatritmus volt, hogy 10-et adjál kölcsön, így fejezem ki más szóval, hogy az egészet nekem adjad. Akiknek füleik vagynak, hallják, és akiknek szemeik vagynak, lássák. A kínai vers. Nyilvánvaló, hogy divatba jött, nem csak nálunk, egész Európában. És ez annál figyelemre méltóbb jelenség, mert általában a versköltészet nincsen divatban. Valljuk be, nincsenek átütő költői sikerek. Rég lehetett olvasni affélét, hogy például egy olasz költőt a római fórumon Mussolini, vagy mondjuk kitűnő költőtársamat Kálmán Jenőt a parlamentéren ünnepélyes külsőségek között a miniszterelnök megkoszorúzta volna. Lehet, hogy elkerülte a figyelmem, én nem emlékszem rá. Pedig régebben lehetett hallani ilyesmit. De a kínai vers az más. A kínai verset határozottan szeretik. Minden szerkesztő leközli a kínai verset, nem adják vissza. Igaz, hogy a legkitűnőbb költők tolmácsolják a kínai verset nálunk is, külföldön is, például főként Angliában. Kosztolányi barátom minden héten közzé ad egy egész hasább kínai verset, de egyet vagy kettőt másoktól is elfogadnak. Az esztétikusok azt mondják, hogy a kínai vers a költészet legnagyobb foka. Évezredek átszellemült, tökéletes művészete van belesűrítve egy ilyen pársoros kínai versbe. Egy ilyen kínai vers valóságos esszencia vers párlat. És milyen sok van, te jó Isten, nem lehet kifogyni belőle. Könnyű egy ilyen kínai versnek 2-3 évezred meg se kottyan neki. Olyan friss és üde, mintha Tang császár, akinek korábban írták, csak tegnap ment volna nyugdíjba. A hozzáértők főként az egyszerűségét dicsérik a kínai verseknek. Azt mondják, ennél egyszerűbb már nincs, és aki nem talál benne semmit, az nem érti. Vannak ugyan cinikus korrektorok és laptördelők, akik azt állítják, hogy az egész kínai kurzus azzal kezdődött, hogy nincs hely vers számára a lapokban. De a kínai vers olyan rövid, hogy 2 cikk közt, ha üres hely marad, mindig be lehet dugni. Kérem, szerkesztő úr, mondja a szedő. Itt van nekem egy 5 soros flekkem, mit csináljak? Tegyen oda egy kínai verset, mondja rá a tördelő szerkesztő úr. De ez csak afféle szóbeszéd. Különben is ahhoz, hogy az ember kínai verset fordítson, nagy nyelvművésznek kell lenni. Rendes úri ember nem tud kínaiul, tehát angolból fordítja. A fordítás aztán megjelenik spanyolul és németül is. Nagy a kereslet, és a közvetítőket megbecsülik. Határozottan emlékszem egy kínai versre, ami magyarul angolból fordítottnak vallotta magát. Ezt később flamandra fordították magyarból. Flamandból norvégre, norvégből magyarra. Alig látszott rajta az út, épp olyan egyszerű és üde volt, mint mikor elindult. Csak a tartalma változott meg, és a külső formája. De ezt egy kínai versnél észre se lehet venni. Elhatároztam, hogy magam is fordítok kínai verset. Utánam neki álltson senki az utcán, hogy maga is szépen elmaradt. De ezúttal hitelesen. Mint a melléket ábrákból látható, alábbi verseket a legeredetibb kínaiból fordítottam közvetlenül. Az olvasónak módjában van meggyőződni róla, hogy minden tekintetben hűségesen követtem az eredetit. Még az írásformát is megtartom. ezt a függőleges izét. Ennek a szerény, de forradalmi újításomnak az a célja, hogy az olvasó betűről betűre összehasonlíthassa a kínai szöveggel, én nem csalok, egy vesszőnek se szabad hiányozni. Legfeljebb néhány magyarázó szót tezek hozzá vízszintesen, négy betű, ugyanaz, mint függőlegese 63, pardon, már megint összetévesztettem a keresztrejtvénnyel. A kínai vers. Tehát a kínai vers. Tea. Csendesen teázom. Előttem fincsa, kancsó. Reád gondolok, ó, Indzsa Mandzsó. Indzsa Mandzsó költőnő és trapézművész, a Krisztus előtti Csung dinasztia korában volt rendkívül népszerű. Atyák. Betlen, nagy ujjé, de mekkora költő a Kr. Károlyi előtti Bung dinasztiából. Én is füstöltem, most ő pipázik, az utódom. Semmi se változik, füst az élet. Kertben. Hajhagyma, kínai költő, a Ling dinasztia korából. Krisztus előtt 1425. február 9-én délután 17:30. Sétálok kis kertemben. A cseresznyefa virágzik. Egyik lábam a másik előtt. A másik az egyik után. Jó, hogy nincs harmadik. Nem tudnám, hová tegyem. Vannak ilyen örömök az életben. Ez csak egyszerű. Kínai fal. Nincs Pincs kiváló kultúrhistorikus és történelemfilozófus a IV. Pamp dinasztiából. Ez a verse megbecsülhetetlen értékű adaléka a nagy kínai fal életkorát illetően. Ül egy kínai, másik kínaival. Az egyik kínai él, a másik kínai hal. Előttük egy sült hal, és a kínai fal. De csak amelyik él, a halott már nem fal. A költő panasza. Fordi Toy, jeles humorista, a Krisztus után második évezred végéről, a Pump dinasztia korában. Verseket írok, de most abba hagyom, mert eszembe jutott valami. És akkor baj van, még belekerül a versbe, és akkor vége a kínai vers hasonlíthatatlan egyszerűségének és csodálatos finomságának. Néhány Jopardi mondás. Beszéltem már önöknek Jopardiról, a nagy hindu költőről, aki Madagaszkár közelében él egy kis szigeten, egzotikus szent állatok és növények társaságában, egyébként egyedül. Bengáli nyelven ír, ezt a nyelvet 80 millió ember beszéli keleten. Műveinek nagy részét, ami az Aranykulcs alatt gyűjtőnéven angolra is le van fordítva, minden művelt ember ismeri. Nagyon kérem éppen ezért olvasóimat, ha számot tartanak rá, hogy művelt embereknek tartsam őket, ne árulják el, hogy nem ismerik. Jopardi műveit, sőt, a nevét se hallották soha. Óvatosságból, ha Jopardiról beszélünk, gyakran illik beszélni róla, jól tesszük, ha minden mondatot így kezdünk. Mint tudjuk? Mint tudjuk, Jopardi nem ír novellákat, regényeket vagy értekezéseket, csak rövid mondatai vannak, aforizmák, de egy ilyen rövid mondatban több bölcsesség és leszűrt igazság van összesűrítve, mint öt kötetes tanulmányokban. Olyanok ezek, mint a rádium. sok ezer mázsa, szurok érc párlata és esszenciája. A szakértők szerint Joe Pardi századunk legcsodálatosabb, leggazdagabb és legtömörebb lángelméje. Legteljesebben fejezi ki a rejtelmes és mégis oly vakító világosságot árasztó ázsiai lelket. Mélységben messze felülmúlja Rabindranath Tagore magasságát, és magasságaiban az egyesített Buddha, Lao Tse és Konfúciusz mélységeit éri el. Általában sok szó esik vele kapcsolatban mélységről és magasságról. Ő a szellem pilótája és búvára. Ezért nem találkozott vele soha a föld színén. Egy angol mélységkutató társaság most gyűjtötte össze Joe Pardi legújabb mondásait a túlsó parton címmel. Mutatóba, gyarló fordításokban próbálok nyilvánosságra hozni néhányat. Minden túlsó parttal szemben megtalálod az innensőt. Rokonságban a Heltai Jenő által idézett minden a túlsó parton van mondása. A hegycsúcsok felül vannak. A halak nem hazudnak. A jelen a jövő múltja. Angolul, present is the past of the future. Egyike a század legmélyebb felfedezéseinek. Több változata alakult ki, a jövő, a múlt jelene, a múlt, a jelen jövője, stb. Sokból a semmi is kevés. Közelebb van a messzihez az ott, mint a közelhez az itt. Jobb jónak a jó, mint amilyen rossz, rossznak a rossz. Óvaintem az olvasót, hogy ezeket a mondásokat ne méltányolja.